MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 11 ezer ukrajnai gyermek nyaralhatott a háború kitörése óta eltelt 2,5 évben Magyarországon, elsősorban a karitatív szervezetek jóvoltából. Erről beszélt Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnökeként Gyenes Diáson. Az ottani tábort a katolikus karitász és az országos rendőrfőkapitányság szervezte a magyar kormány támogatásával. Magyarország erején felül mindent megtesz azokért, akik a 2,5 éve tartó háború elszenvedői, nem fegyverrel, lőszerrel vagy katonákkal támogatjuk, hanem minden eszközzel a béke megteremtéséért dolgozunk, fogalmazta meg. 2022. februárja óta 1.380.000-nél is több menekült érkezett, közülük 46 ezeren nyújtottak be és kaptak menedékes kérelmet, 235 ezeren pedig ideglenes tartózkodási engedélyt. A magyarországi karitatív szervezetek 5.333 tonna, mintegy 13 milliárd forint értékű árut vittek ki segélyszállítmányaikkal Ukrajnába, a határokon most is működő segítségpontokon pedig 670 ezer embernek nyújtottak valamiféle támogatást. Sikertörténetnek nevezte az Erzsébet táborok programsorozatát a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicsko István közölte, a kezdetektől ez év végéig hozzávetőleg 1.400.000 táborozó vesz részt a programsorozatban. A KDNP parlamenti frakcióvezetője elmondta, 2012 óta rengeteg élmény vár a táborozókra, akik kipróbálhatják egyebek mellett a sárkányhajózást, részt vehetnek különböző erőpróbákon, valamint a Honvédelmi Sportszövetség programjain, mint például a lövészet, az evezés vagy a szimulátorok használata. Hetente turnusonként 3000 táborozó kapcsolódhat ki a Balatonnál. Vlagyimir Putyin visszavonta az Ukrajnának tett békeajánlatát. Az orosz elnök ajánlata már nincs terítéke, miután Ukrajna megtámadta az orosz Kurszki határvidéket, közölt a Kreml egyik illetékese, a Sky News beszámolója szerint. Dmitrij Poljanszki, orosz ENSZ képviselő a szervezet székházában azt mondta, ez egy olyan lépés, amelyet Ukrajna később megbán. A szaporodó erőszakos cselekmények miatt egyre inkább nő a politikai feszültség Európában, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a közmédiának nyilatkozva. Bakondi György hozzátette, a migrációs hullám kezdete, vagyis 2015 óta jelentősen romlott a közbiztonság az összes befogadó országban, ám a liberális média igyekszik ezt elhallgatni. Emlékeztetett, az Európai Parlament elfogadta a migrációs paktumot. Ennek egyik célja, hogy azokat az uniós országokat is bevonják a nemzeti keretek szétfeszítésébe, ahol eddig nem voltak migránsok, fogalmazott. Magyarország ilyen, ezért aztán már nem csak politikai támadások érnek bennünket, hanem 80 milliárd forintos plusz napi 400 milliós pénzbírságot rót ki az Európai Unió bírósága. Továbbá a paktum szerint évente több mint 7700 migránst kellene befogadni, illetve 30 ezer fő befogadására alkalmas határmenti táborokat kellene létrehozni. A magyar sertés, baromfi és tejágazat teljesítménye európai uniós összevetésben is kiemelkedően növekedett az első fél évben, valamint jelentősen emelkedett a jó és szarvasmarha élőállat export mértéke is, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium államtitkára. A piaci környezet jótékony változásai és a gazdálkodói likviditás fenntartó, illetve a fejlesztéseket finanszírozó kormányzati segítség az idén már jól látható erősödést eredményezett az állattenyésztésben, közölte Feldman Zsolt. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt a nap. A fátyol és gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 16 és 21 fok között, napközben 35-37 fok körül alakul. Az előzetes adatok szerint ismét megdőlt a napi melegrekord, Baján 40,4 fok volt. Harmadfokúra emelte és vasárnap éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 15-én csütörtökön szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Földi zarándokságom új napja, igyekvőben afelé a híd felé, mely átvisz a túlsó partra, az örök élet partjára, oda, ahol téged, Uram, újra megtalállak, de most már fényességedben és dicsőségedben. Segíts, hogy ma figyelemmel odahallgassak szavaidra és sugalmazásaidra. Vezess engem, hogy ki tudjam kerülni a veszélyeket, melyek utamon is reám leselkednek. Add meg nekem, hogy örömmel siessek fele barátom megsegítésére szükségeiben. Mária, Jézus anyja és a mi anyánk, vezess engem szent fiathoz, és imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Rice Davis angol nyelvű Velszi író fogalmazta meg. Ő a következőket mondta. Hiszek abban, hogy ha munkádat lelkesen, érdeklődéssel csinálod, akkor az élettől megkapod a legjobbat, amit remélhetsz. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Máriák ünneplik névnapjukat. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Miriam volt. Ez a görög és a latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen. Valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. A Jóisten éltesse tehát minden kedves Mária nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban Szűz Mária mennybevételének emléknapja, azaz Nagyboldogasszony szent ünnepe van. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt rádiónk a Szent István Rádió szombat reggeli program kínálatát. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinket hallják, amelyben ez alkalommal a kötőszöveti masszázsról beszélgetünk Lenvai Tímea masszőrrel. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek Önökkel, és a várható időjárásról is ejtek majd részletesen néhány szót. Fél hét előtt pár perccel Csanád Béla Nagyboldogasszony című versét mondja el Babócsai Réka a Napverse című kis műsorunkban. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek sorozatunkban Nagy Boldogasszony ünnepéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. ezt követően híreket mondunk, majd elhangzik a napi mája. Néhány perccel 8 óra előtt kulturális programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel, ami már hangképes műsorajánló lesz. Legközelebb 8 óra után néhány perccel várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak velünk. Műsorainkhoz kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a masszázsról beszélget Lendvai Tíme a masszőrrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Egy sorozat már tulajdonképpen az, amit Lendvai Tíme a Miskolci masszőrrel folytatunk, masszázsokról, masszázs típusokról beszélgetünk, és el is jutottunk most a faksziálterápiához. Na de az micsoda?
Faksziálterápiának hívjuk, amikor az MSMS eszközökkel csinálunk masszázst, vagy megtanítjuk.
Az küldesz egy MMS-t telefonon?
Küldök egy MMS-t telefonon, hogy megérkezett Zsolti, és akkor megkapod. Nem, hanem megtanítod, hogy hogyan kell és hogyan masszírozol ezekkel az eszközökkel. Ezek az eszközök, hogy mi a faksia, inkább erről beszélni kell először. Igen, hogy mi a faksia, mert sokan ugye nem tudják. Ez az egész szervezetet beszövő, ilyen ezüstözött színű hártyának nevezzük, ilyen ezüstözött színű hártya, átlátszó hártya. Ez az összes szervezetet és szervet külön-külön bevonja, ez védi az egész szervünket igazából. Aha. És hogyha ez beáll, nem nedves, akkor ugye akkor szoktak igazából az izmok is ez is összehúzza az izmokat, és akkor nem tudunk úgy mozogni sem tőle. Uh-huh. Ez igazából nem csak az izmokra, ez az izmokat is védi, és a szöveteket is, a különböző szerveinket is védi, mint a szívet. A szív is ebbe a burokba van végül is benne.
Ezt mondani, hogy akkor ezt hívhatnánk egy buroknak, vagy valami, de hártya szót aztán te is használtál.
Így van, ezt már használtam én is. Ez igazából egy ilyen teljesen egy burok, ami burokba zárja az összes külön-külön a szervünket, és az egész testünket.
És ezt hogy lehet masszírozni?
És ezt ugye, ezeket ugye úgy masszírozzuk, hogy vannak különböző MSM eszközök, mint már biztos te is láttál a különböző boltokban, hogyha elmész, vannak labdák, van henger, kis henger, nagyobb hengerek.
Hát ezek vannak a játékosztályon, de nem tudom, hogy milyen labdákra gondolsz, hogy milyen hengerekre, meg ezek speciális dolgok.
Ezek speciális hengerek, így van, különböző méretekben, különböző keménységben, és különböző mintázatúak, amelyiknek mélyebb vagy erősebb a mintázata. Vannak különböző rollók, amiket arcon, nyakon használunk, a labdákat is. Ez megvan ezeknek a technikája, hogyan használjuk. Ugye van, amikor először te masszírozol. Ezeket az eszközöket általában különböző rehabilitációk után szokták, vagy rehabilitáció előtt megelőzésre, vagy rehabilitációk után használják. Amikor valakinek különböző, igazából majdnem minden masszást arra alkalmazunk, hogy fenntartsuk az egészséget. Itt viszont megpróbáljuk, ami már egy picikét romlott, azt próbáljuk visszaállítani a helyére. Ezeket a hengereket úgy használjuk, hogy ugye megvan, hogy kikérdezzük ugyanúgy a vendéget, megbeszéljük, hogy mi a problémája, lehet-e nála egyáltalán használni, mert vannak kizáró okok, amikor nem használhatod ezeket a hengereket, vagy nem alkalmazhatod. Csontokra nem megyünk rá. Ezeken csak az izmos részeken használjuk őket. A hengereket és szépen fogod, és óvatosan, lassan, picit megnyomva, attól függ, hogy milyen probléma van, megnyomod a hengert, vagy sima hengert használsz, vagy keményebb hengert használsz, mindig attól függ, hogy a paciensnek mire van éppen szüksége. Ugye a nyaknál, a válnál, a mellizmoknál, ott labdát alkalmazunk. A mellizmoknál még lehet a kis rollót is használni. Ez olyan, mint amit a kozmetikusok szoktak használni, ez ugyanaz a kicsike kis rolló. Megvan, hogy hány naponta használhatjuk őket, milyen időközönként lehet őket használni, és ezt megtanítod a pacienst, hogy hogyan használja őket, ha minden nap kell, és ő nem teheti meg, azt mondjuk, hogy minden nap el tud jönni időben, vagy vagy pénz miatt.
De most a labdával mit csinálsz? Ráteszed és így görgeted rajta tulajdonképpen?
Így van, ezeknek is van ugye, hogy keménység, hogy milyenek a labdának a keménységei. Ezeket egy kis kéz, amit kézbe el tudsz, meg tudsz fogni, olyan labdáról, labdát képzelj el, ráteszed szépen a válnak a részére, és szépen elkezded görgetni fölfele, akkor visszalefelé. Pici nyomást alkalmazol rá, mert hogyha csak görgeted, akkor nem érsz el vele semmit. És ezáltal ugye a folyadék, ami benne van, az kifele jön, és utána hirtelen fog visszamenni. Ez olyan, mint hogyha kinyomnál valamiből, kipréselnél egy folyadékot, és utána az ő szépen lassan visszamegy egy-két nap alatt. Rögtön nem, de valamelyik viszont igen, hirtelen vissza szokott menni. Itt fájdalmakat is lehet érezni. Ezeket a fájdalmakat kellemes fájdalmaknak szoktuk hívni. Ha már nagyon fáj, mondjuk a várlinál, amikor mondjuk a várlinál csinálod ezeket a masszázsokat, vagy a combnál, vagy éppen a farizomnál, és nagyon nagy fájdalmat, akkor viszont olyankor el kell küldeni az orvoshoz a vendéget, vagy a pacienst olyankor elküldött, mert akkor lehet komolyabb problémája is, ha ő neki, ha nem úgy jött hozzá, hogy ő neki ez meg ez a problémája. Ezeket így kell elképzelni. Oda-vissza is lehet, ugye nem csak föl és le, hanem oda-vissza, jobbra, balra, szépen, óvatosan, különböző nyomásokkal használod.
Elhangzott egészségügyi perceinkben, aki masszázsról beszélgetett, Lendvai Tíme a masszörrel, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Aszfaltoznak az M3-as autópályán, Mezőkeresztes térségében. A Vásárosnamény felé vezető oldalt a 140-es és 148-as kilométerek között lezárták. A forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv járható. A munka kapcsán a 142-es jellű gelei pihenőt is lezárták Vásárosnamény irányában. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 40-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Novaidrány térségében támfalat javítanak. A 73-as és 72-es kilométerek között az M3-as felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Hassányi úti felüljárót. A belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 115-ös és 116-os kilométerek között, valamint a 118-as és 119-es kilométerek között építési munka miatt mindkét irány forgalma sávelhúzással halad. Kishújszállás elkerülő szakaszán pedig a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Egerben a Vörösmarty Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél vízközműépítési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsend felé a külső sávot lezárták. Eger és Szarvaskő között tart még a burkolatfelújítás. A 19-es és 27-es kilométerek között több szakaszon félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A 38-as főúton Tokajnál az Erzsébet királyné Tisza hídon burkolati jeleket festenek. A 9-es kilométernél a munkálatokat csak éjszaka végzik, ezért vasárnapig minden nap 20 óra és reggel 6 óra között félpályás lezárásra és váltakozó irányú forgalomra számítsanak. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, csak néhol valószínű zápor, zivatar. A légmozgás többnyire gyenge marad, de zivatarok környezetében lehetnek átmenetileg erős, viharos széllökések. Délutánra 32-38 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Ennél nagyobb forróság a délalföldön várható, ahol néhol 39 és 40 fokot is mérhetünk. A nagyobb városokban mért kora reggeli adatok pedig a következők. Budapesten és Debrecenben 21 fok van, a Kékestetőn 16, Miskolcon 21, Szolnokon 20, Egerben 22, Nyíregyházán, Encsen és Tokajban 21, Hatvanban 20, Gyöngyösen 22, és Sárospatakon, Sátoraljaújhelyben, Törökszentmiklóson és Kisújszálláson 21 fokot mértek a kora reggeli adatok szerint. Orvos meteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy ma fronthatásra nem kell számítani. Az előrejelzések szerint elsősorban a magas napi középhőmérséklet okozhat sokaknak kellemetlenségeket. A forróság különösen megviselheti az időseket, illetve a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők szervezetét, nekik tanácsos pihenéssel tölteni a napot. A magas UV-sugárzás miatt mindenkinek javasolt a fényvédő krém használata. A parlagfű pollen szórása fokozatosan erősödik, virágporának koncentrációja országosan eléri a közepes szintet. A következő időszakban egyre több helyen várható magas koncentráció, helyenként nagyon magas szint is előfordulhat. Emiatt az allergiások panaszai sem enyhülnek majd a nap során. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Köt az ősz, Szent Mihály útján suhant Nesztelen, kánikulában a hatlombok alatt, s találkozott velem. Ballaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkembe kis rőzse daló. Búsak bíbora arról, hogy meghalok. Egy perc a nyár, meg sem hőföld belé, Párizsból az ősz kacagva szaladt.
nap verse.
Csanád Béla, nagy boldogasszony. Érett a nyár. Gyümölcsök illata a légben, és közelkő ünneped nyaraknál édesebb frissítő zamata. Rólad beszél a költő képzelet. Milyen lehetett égbe szárnyalásod? Talán égve daloltak a mezők, s a fecskék egy ideig elkísértek, aztán megálltak a felhők előtt. A nyári lombok halkan elbúcsúztak, és himnusz zengtek fönt az angyalok. S te láttad még egy felhő hasadékán, apostolok szemén mély tűz ragyog. A lelküket vágyódó szomorúság párázta be, akár a réteket a messziség halvány ezüst homája. Nem úgy mentél el, mint a többiek a földön, akik elhagyják a házat, s az útkanyánál visszaintenek. Megjövök nem sokára, várjatok rám. Kezed talán a magasba inthetett, biztatva, hívogatva, és ígérve, hogy itt maradsz azzal, aki szeret.
Csanád Béla Nagy boldogasszony című versét Babócsai Réka mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az új írás is. Műfordítói munkássága is jelentős. A középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Az egyik legkiemelkedőbb egyénisége volt a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője volt a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Erdő Péter bíboros interjút adott Nagy Boldogasszony és Szent István ünnepe közelettével a Vatikáni Rádiónak. A hit a legfontosabb az életben. Ferragosztói ünnepnapok a Vatikánban. Péter Vértesaljai László jegyzete. Erdő Péter bíboros. A hit a legfontosabb az életben. Az Esztergom budapesti bíboros érsek a Vatikáni médiának adott interjújában beszélt személyes lelki útjáról a Szent István ünnep és Nagy Boldogasszony ünnepe előtt. Most hallgassák meg az interjút.
Eminenza, fra pochi giorni l'Ungheria celebra la festa di Santo Stefano di Ungheria. Quali sono gli eventi principali in programma? E perché questa festa è così significativa?
Bíboros úr, néhány napon belül tartja Magyarország Szent István ünnepét. Melyek a főbb események, és miért olyan jelentős ez az ünnep? Kérdezte a Vatikáni Rádió újságírója Erdő Péter bíborost.
Santo Stefano è stato il primo re cristiano del paese.
Szent István volt az ország első keresztény királya. Uralkodása idején 1000 évvel ezelőtt Magyarországot nem durva eszközökkel, hanem a meggyőződés és a szervezettség módszereivel tették keresztényé. Szent István a magyar állam egységét is jelenti. Emiatt nem csak a hívő katolikusok, hanem mindenki tiszteli személyét, és ezt az országos szinten megünnepelt emléknapot is. Ami a programot illeti, minden évben egy katonai eseménnyel kezdődik a nap. Az új tisztek leteszik az esküt. Ezt követik a politikai, majd délután a vallási események, mint a Szent Mise a Szent István Bazilika előtt, és a nagy körmenet az első szent király megmaradt Szent Jobb erekéjével. A körmenetet követően kerül sor a tűzijátékra. Hogyan magyarázná el egy külföldinek, hogy a magyarok számára ki Szent István, és miért olyan széles körben elterjedt a kultusza az egyházban? A magyarok számára általában Szent István az a király, akinek nem csak célszerűségből voltak keresztény elvei. Keresztény lett, mint apja, Géza fejedelem, de személyes meggyőződésből is. Mindent megtett tehát a keresztény kultúra és világnézet megerősítése érdekében. Magyarországon ez a gazdasági fejlődéssel és a körülöttünk élőkkel való új kapcsolat kialakításával is járt. Ezért a történészek meg vannak győződve arról, hogy ettől a nagy döntéstől függött a magyarság, mint nép fennmaradása. Szent István azt akarta, hogy a magyarok bekerüljenek az európai keresztény népek nagy családjába. Nagy döntés volt, mert a király misszionáriusokat kért, főleg nyugatról. Élete során azonban a keresztény nyugat és kelet még nem vált szét egymástól. István király 1038-ban halt meg, tehát a keleti egyház szakadás előtt. Ezért az ortodox egyház is szentként és apostolként tiszteli, aki megtérítette népét, válaszolta a Vatikáni Rádió interjújában Erdő Péter bíboros. Szent István alakja Magyarország, mint keresztény ország történelmének kezdeteihez vezet vissza bennünket, folytatta a vatikáni újságíró. Más európai országokban ez a kapcsolat a kereszténység által fémjelzett történelmi gyökerekkel elveszni látszik. Néha ezek a gyökerek vitathatónak, eltávolítottnak vagy megtagadottnak tűnnek. Mi a véleménye erről a kulturális trendről? Erdő Péter bíboros így válaszolt. Számunkra alapvető marad a Mit Brennender Sorge kezdetű enciklika, amelyet 11. Pius pápa tett közzé 1937-ben a II. Világháború előtt. Ebben megállapításra kerül, hogy a nemzetek, mint kulturális közösségek a saját nyelvükkel, emlékezetükkel, saját struktúráikkal és kultúrájukkal valódi értéket képviselnek, a teremtés gazdagságához tartoznak, ezért kedvesek a Teremtőnek. A Bibliában több helyen azt találjuk, hogy még az utolsó ítéletkor is az Úr ítéli meg a népeket. Még a népeket is, nem csak az egyéneket, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros. Tehát a népeknek bizonyos szerepük van Isten nagy tervében, de a nemzetek nem képviselik a legfőbb értéket. A nemzetekre így tekinteni bálványimádás lenne, ezért mindig ezt az egyensúlyt keressük, amelyet a pápai tanítás kijelöl. És ez a tanítás napjainkban is aktuálisnak tűnik. Ebben a helyzetben mit jelent a keresztény hit nyilvános és ünnepélyes megünneplése egy olyan ünnep keretében, mint Szent István, kérdezte a vatikáni újságíró. A nyilvános és a magánszféra nem választható el az emberi életben, a társadalmak életében, mert a döntések még a magánszférában is kihathatnak a társadalomra, és fordítva, mutatott rá Erdő Péter bíboros. És így soha nem marad üresen a köztér, az utcák, a terek. Vagyis nem lehetséges, hogy ne létezzenek olyan szimbólumok, amelyek kifejeznek valamilyen világlátást. Még a kommunizmus idején is sok szobor volt, sok minden, ami a kommunista világnézetet fejezte ki. Albániában például Enver Hoxha diktátor piramist építetett magának Tirana központjában. Tehát a köztér nem maradt teljesen üres. És a keresztény szimbólumok? A templomok például azt jelzik, sok nemzedék felismerte, hogy nem a mindennapi élet a legfőbb horizont, hanem van egy magasabb távlat, amely értelmet és értéket ad életünk apró dolgainak. Ezért fontos, hogy gondoljunk időnként legalább a nagy ünnepekre, erre a valóságra. A mai magyar fiatalok talán nem élték át azokat a nehézségeket, amelyekkel az előző generációk, mint az öné, a hit megélésében és a tanúságtételben találkoztak olyan időkben, amikor a politikai hatalom ki akarta írtani a kereszténységet a nemzeti identitásból. Abban a nehéz időszakban, amikor fiatal volt, mi segített abban, hogy ne veszítse el a hitét, kérdezte a vatikáni újságíró. Először is a szüleim, a családunk, mert nem csak otthon imádkoztunk, hanem a vallási ünnepekről is beszélgettünk, együtt jártunk templomba, de édesapám is tanított minket katekézisre, válaszolta Erdő Péter bíboros. Aztán megtudtuk, hogy édesapám jogászként nem gyakorolhatja a hivatását, mert túlságosan vallásosnak tartják. Édesanyám, aki tanár volt, nem taníthatott, mert túlságosan vallásosnak tekintették. Tehát láttuk, mi volt fontosabb az életben. Természetesen a hit állt az első helyen. Így mindezt nem tragikus módon élték meg a szüleim, hanem természetesen, vagyis a hitnek abban a természetességében, hogy Isten a legfőbb, és hogy a vallás a legfontosabb az életünkben, nyomatékosította Erdő Péter bíboros. Amit elmondott, hogy a szülei katolikusok voltak, és ezt nem titkolták, és hogy a kommunista rezsim megtiltotta nekik a hivatásuk gyakorlását, mit jelentett ez az ön számára? Példa volt? Volt szerepe abban, amikor elfogadta a papi hivatást? Mesélje el azt is, hogyan fedezte fel hivatását egy hasonló kontextusban, folytatta a vatikáni újságíró. Biztosan volt szerepe abban, válaszolta Erdő Péter bíboros. Ha a hit a legfontosabb az életben, akkor mások hitének szolgálata, a hit közvetítése, a hit oktatása, és mindenekelőtt a hit szolgálata a liturgiában az élet legnagyobb dolgai. A legfontosabbak, amiket az ember megtehet, és a leghasznosabbak mások üdvössége érdekében is. Ez a fő motiváció, amit már ifjúként éreztem. Így aztán fokozatosan arra a döntésre jutottam, hogy belépek a szemináriumba, mesélte Erdő Péter bíboros. Ferenc pápa azt akarta, hogy a szent évet megelőző év különleges legyen, az ima éve. Hogyan éli meg ezt az évet? Kérdezte az újságíró Erdő Péter bíborostól. Az ima életem középiskolás koromban kezdődött, válaszolta az Esztergom budapesti érsek. A napot mindig Szent Pál korintusiakhoz írt első leveléből a szeretet himnusszal kezdtem, a napot pedig a Te Deum elimádkozásával fejeztem be, tehát az ima keretet adott napjaimnak. Lelki atyám azt ajánlotta, hogy elmélkedjek egy kicsit a szentíráson, nem több mint 10 percet, mindig, minden nap. Egy részletről, az új szövetségből, ami szintén nagy segítség az életben való eligazodásban, az ima évében, ami most zajlik, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros. Az egyházmegyében pedig vannak személyes és közösségi programok, rózsafüzér minden első szombaton délelőtt 10 órakor. Tartunk imát a Szent István bazilika előtt, a téren, ahol az emberek térden állva mondják el a rózsafüzért, amely nagy tanúságtétel a világ előtt. Egy pillanatra visszatérve Szent Istvánhoz, már majdnem Nagy Boldogasszony ünnepe van, és tudjuk, hogy Szent István nagy tisztelettel adózott a szűzanyának. Milyen jó kívánsága van erre az ünnepre? Van valami különleges gondolata ezekre a napokra? Igen, válaszolta Erdő Péter bíboros. Szent István felajánlotta a koronáját és országát Szűz Máriának. Magyarország volt az első ország a hagyomány szerint, amelyet felajánlottak a szűzanyának, ezért Magyarországon Szűz Máriát népünk védőszentjeként tisztelik. Öröm azt tudni, hogy sok más nép is van, amely időközben Szűz Máriát választotta védőszentjének, mert ugyanannak az édesanyának több gyermeke is lehet, zárta interjúját a Vatikáni Rádiónak Erdő Péter bíboros. Thank you. Ferragosztói ünnepnapok a Vatikánban. Péter Vértesaljai László jegyzete.
A Vatikáni Rádió heti előrejelzéseit olvasva látom a megkülönböztető szót. Festivita, ünnepnap, mégpedig augusztus 13-a 2-től egészen augusztus 18-a vasárnapig. Írják Festivita, de azt mondják egyszerűen Ferragosztó. Ferenc pápa eheti tevékenységét illetően is szembeötlő az ünnepi jelleg, hiszen csak hétfőn reggel és délelőtt folytatta hivatalos tevékenységét. E napon a reggeli szentmiséjét követően 8 órakor fogadta kilagatáson Alfonso Amarante érseket, a pápai Lateráni Egyetem rektorát, illetve Elena Beccalli professzorasszonyt, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektorát. Ezt követően 8:30-kor találkozott az apostoli palota kelementermében annak a 4 rendi nagykártalannak a tagjaival, akik ez intézet beszédét hétfői adásunkban ismertettük. Végül pedig még hétfőn délelőtt fogadta Don Mauro Maccarinelli bencé szerzetest, a csezénai Hegyi Boldogasszony monostor apátját. Ezen aktív hétfő nyitány után a Vatikánban is általános ünnepnapokat tartanak, amely először is munkaszünetet jelent a hivatalok dolgozóinak. Természetesen a Szent Péter Bazilika reggel 7-től este 6-ig továbbra is várja és fogadja a zarándokokat és a turistákat, miként hasonló nyitvatartása működik a többi római pápai bazilika is. Ferenc pápa hivatalos előrejelzés szerint ezen a héten nem tart fogadásokat, ellenben augusztus 15-én a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének főünnepén csütörtökön délben úrangyala imát mond a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel. A csendes hétvégén augusztus 18-án vasárnap ugyancsak elimádkozza a déli úrangyala imádságot a vatikáni dolgozó szobája ablakából. De hát miért is ez a nagy ünnepi megállás? A válasz visszautal a római császárság idejébe, amikor éppen a hónap nevét adó Augustus császár nevének jelentése fenséges, Krisztus előtt 18-ban, tehát uralkodása 9. esztendejében elrendelte, hogy augusztus 1-ét tartsák fériának, ünnepnapnak. A többes számban használt szó ferié valójában istenségnek szentelt ünnepet jelentett, amelynek megtartására az uralkodó felszabadította munka alól, így lett belőle a mai értelemben vett munkaszüneti nap. Az olasz nyelv hálásan őrzi ennek emlékét, amennyiben az andare in ferie azt jelenti, hogy szabadságra menni. A hónap elejére tett augusztusi ünnepnap azonban az idő során egyre inkább összeolvadt a rákövetkező ünnepnapokkal, és lett belőle több napos ünnep. El is szakadt aztán a hónap elejétől, és főként Nagyboldogasszony augusztus 15-i ünnepe köré koncentrálódott. Ugyanis az első császár augusztus kalendájára, vagyis elsőjére tett ünnepéhez hamar hozzákapcsolták a Vinália Rustica és a Nemorália, vagy másképpen Consuália ünnepeit. Valójában augusztusra már befejeződött az aratás, és a nagy közösségi munkának a végén munkaszünettel egybe kapcsolt ünnepeket tartottak, mint jól megérdemelt jutalmat. A Consuália szó őrzi még a termőföld és a termékenység ősi láciumi Consus istenségének a nevét, akinek a tiszteletére az eredeti vallási szertartásokat tartották. Ezeket a férié ünnepnapokat Augustus császár nevéhez kapcsolták. Férié Augusti, vagyis augusztus ünnepe, ünnepei, és innen eredte át a Ferragosztó kifejezés, mert a császár a rájellemző pragmatikus érzéssel elrendelte a szabadidős ünneplést az elvégzett fáradtságos betakarítás után. Amikor a keresztény középkor keleten és nyugaton megteremtette Mária elszenderedésének, illetve mennybevételének ünnepét, az Asszumpció augusztus 15-i ünnepe nyugaton valójában átvette a régi római pogány ünnepek helyét, de a Ferragosztó gyűjtőnév maradt, ha nem is a liturgia használatában, hanem a köznyelben. A Vatikán heti előrejelzése is konzekvens, amennyiben az említett fesztivita ünnepnap kifejezést használja. A Ferragosto közepe tehát a Nagyboldogasszony napja, ahogy itt családiassan mondják, az Assunta, a mennybe fölvett ünnepe. Egészen jeles ünnepez, elég csak a gótikus kor Siennájára gondolni, ahol ekkortár született meg a Pálió nagyszerű ünnepség sorozata. A Pálió valójában egy, a Nagyboldogasszony képét hordozó szűzmáriás sejm vagy szövetzászló, amelyet jeles művészek készítettek évről évre, hogy a város negyedeit, helyi szóval kontrádáit képviselő lovasok a város főterén, a híres kampón éppen augusztus 16-án, a liturgikus ünnep másnapján tartott lovasverseny során a szőrén megült lovaik hajmeresztő vágtája után elnyerjék a szűzanya zászlaját. Más olasz tengerparti városok, mint például a szicíliai Cefaluban is, a kikötőkben tartott bárkes felvonulással köszöntik a mennybe fölvett szűzanyát. Hasonlóképpen az adriai tengerparti Monopoli városából, ahol az Assuntának külön neve is van, Tutajos Madonna. A Ferragosto, vagyis nagyjából az egész augusztus hónap igazi olasz jelenség. A derék olaszok ekkor mennek szabadságra, szinte az egész ország. Kiürülnek a városok, mint itt Rómában is. Autók alig járnak, csak vakmerő turisták izzadgatnak az egyébként üres utcák árnyékos oldalain. Valamilyen szinten kötelező is ez a ferragosztói nagy exodus, kivonulás, legalábbis elvárásként, a rokonok, a barátok, a munkatársak részéről. Aki nem megy Ferragosztóra, annak magyarázkodnia kell. Az okos külföldi turista, ha teheti, nem ilyenkor látogat Itáliába, mert ebben az időben itt minden szálloda, panzió és vendégszoba foglalt. Most csak azok dolgoznak, akik kiszolgálják a szabadságos ferragosztós olaszokat. Ha érvényes a mondás, akkor aztán most különösen is. Dolce vita, specialmente in agosto. Édes élet, főként augusztusban. Már azoknak, akik császári parancsra és a Nagyboldogasszony oltalma alatt megérdemelt pihenésüket töltik.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották Ferragosztói ünnepnapok a Vatikánban címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
12. Pius pápa az 1950. november 1-én közzétett a legbőkezűbb istenkezdetű apostoli rendelkezésében a következőképpen fogalmazta meg a mai ünnep titkát, Szűz Mária mennybevételének hittételét. A szeplőtelen, mindenkor szűz Istenanya Mária földi életpályája befejezése után testével, lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe. E megfogalmazás szerint Jézus édesanyjának megdicsőüléséről abban az értelemben beszélhetünk, hogy nem a maga emberi erejéből jutott el a mennyországba, hanem Isten közreműködésének köszönhetően. Ez az isteni megdicsőítés azonban mégsem független Mária életétől, hiszen annak köszönhető, hogy a názareti leány hittel elfogadta és hűséggel teljesítette azt a küldetést és feladatot, amit a mindenható Isten megváltó tervében rábízott, tehát az ő közreműködésének is köszönhető. Szűz Mária minden pillanatban Isten akaratát kereste és teljesítette. Nem földre szállt angyalő, hanem ember, mint mi. Emberként született a világra és élte életét. A mennyei megdicsőülés azért érte, mert a megváltó anyjaként élt, és Isten nem engedte, hogy testét romlás érje. Az új szövetségi szentírásban, az evangéliumokban vagy az apostoli levelekben hiába is keresnénk erre vonatkozó leírást, mert nem tartalmaznak semmit Mária életének végére vonatkozóan. Az első keresztény századok hitszónokai szentbeszédeikben sokat foglalkoznak a témával, de nyitva hagyják a kérdést, hogy vajon Mária természetes halállal halt-e meg, vértanú halált szenvedette, vagy csodás módon távozott a földi életből. E prédikátorok gyakran használják a hazamenetel, a hazatérés vagy az elszenderedés kifejezéseket, amelyekkel valószínűleg a halál szót szándékoztak elkerülni. Ez a fogalmazásbeli óvatosság később is jellemző, s ugyanez köszön vissza a 12. Pius pápa által kihirdetett hittételben, amely szerint a mennybevétel Szűz Mária földi életpályája befejezése után történt. Milyen tanulságokat hordoz számunkra a mai ünnep Mária megdicsőülése? A kezdeti időkben Mária Isten anyaságából, örökké tartó szüzességéből, Krisztushoz való hasonulásából és kegyelemmel teljes életéből következtettek Mária testi és lelki megdicsőülésére. A mennyországba való eljutás tehát mint egy következménye volt az ő földi életének. Ugyanez vonatkozik mi ránk is. Ha földi életünk minden napján a Krisztushoz való hasonulás a célunk, akkor a halál nem fog törést jelenteni számunkra, hanem életünk egyenes folytatása lesz a mennyország. Földi életünk, akaratunk és szándékunk, cselekedeteink és szavaink határozzák meg azt, hogy eljuthatunk-e a mennybe. Mária mennybevételével kapcsolatban gyakran visszatér az a gondolat a szentbeszédekben, hogy mivel a szűz anya lelke mentes volt a bűnöktől, ezért illő volt, hogy testét se érje romlás. Nekünk is arra kell törekednünk, hogy a bűn ne válasszon el bennünket Isten szeretetétől se ebben a világban, se az örök életben. A mennybevétel igazsága erőt ad nekünk, hogy földi életünket a nehézségek, a gondok és a szenvedésekkel teli küzdelmek ellenére se tekintsük hiába való szélmalomharcnak, hanem azzal a reménnyel törekedjünk a mennyország felé, hogy oda valóban eljuthatunk, ahogyan Jézus édesanyja is eljutott. A mai ünnep emlékeztessen minket arra, hogy a mennybe felvett szűzanya, ami égi édesanyánk, akinek anyai pártfogására mindig számíthatunk. Ahogy a magyar elődeink évszázadokon keresztül bizalommal fordultak a magyarok nagyasszonyához, és sokféle módon megtapasztalták segítségét, ugyanúgy mi is tisztelettel és gyermeki bizalommal kérjük közbenjárását magunkért, családunkért és magyar hazánkért. Urunk Jézus Krisztus! Azzal a szándékkal tekintünk édesanyádra, Szűz Máriára, hogy életében szemügyre vegyük mindazokat a lelki értékeket és kincseket, amelyek alkalmassá tették őt arra, hogy sikeresen megérkezzen abba a mennyei dicsőségbe, amelyet Isten minden ember számára készít, s amely nekünk is a legfőbb célunk. Mária egész életét Isten szolgálatába állította, és azt tette, amit saját hivatásaként megismert. Add, hogy mi is keressük, megtaláljuk, és mindig teljesítsük Istentől kapott földi hivatásunkat. Ugyanakkor mindannyian arra kaptunk meghívást tőled, hogy eljussunk a mennybe az örök életre. Segítsen minket a mennyország felé édesanyádnak és a mi égi édesanyánknak pártfogása.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ma a katolikus egyházban Szűz Mária mennybevételének emléknapja, azaz Nagy Boldogasszony szent ünnepe van. A Szent Mise énekei sorrendben a következőek lesznek. Az Éneklőegyház 646-os számú énekének éneklésével kezdjük a Szentmisét, mely így kezdődik, örvendezzünk mindnyájan az Úrban. Majd a 283-as számú éneket énekeljük. Felvitetett magas mennyországban. Ez az ének így kezdődik. Ezután a Szent Fagyuram énekeskönyv 113-as számú énekét énekeljük, amelynek kezdősora így hangzik, Édes Jézus, neked élek. Majd a folytatásban az Éneklőegyház 251-es számú énekek következik, amelynek kezdősora így hangzik, Magasztalja lelkem az én Uramat. És befejezzük a mai Szentmisét a Szent Vagyuram énekeskönyv 284-es számú énekének éneklésével. Boldogasszony anyánk, régi nagypátrónánk, az ének első, második és 12. verszakait énekeljük a mai Szentmise végén. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 646-os és 283-as, a Szent Vagyuram énekeskönyv 113-as, az Éneklőegyház 251-es és a Szent Vagyuram énekeskönyv 284-es számú énekeit énekeljük a mai Szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.